És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet. Erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Kéresi Júlia lesz e heti beszélgető partnerem itt a Marosvásárhelyi Rádió És te ki vagy című műsorában. Kicsit viccesre sikerült a felvétel, hiszen sehogy sem tudtuk megoldani, hogy halljuk egymást telefon nélkül. Így ez az adás egy kétszeres felvétel, remélem annál érdekesebb. Julit nem színésznőként ismertem meg, hanem egy előadáson, ahol úgy ültem végig több mint egy órát, hogy észre sem vettem az idő múlását. Színes, érdekes, magával ragadó előadásmódja kíváncsivá tett, honnan tanulta, hogyan tanulta mindazt, amiről beszél. Ezért kértem, legyen a vendégem, és ő szívesen vállalta. Hallgassátok, hallgassák szeretettel, Kéresi Júlia következik. Köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem. Azért gondoltam, hogy szeretnék veled beszélgetni, mert nagyon érdekel egy csomó minden, amit te csinálsz. De mindjárt oda is eljutunk. Szia, és légy szíves, kezdjük azzal, hogy beszélgetsz egy kicsit nekem a gyerekkorodról, hogy hol születtél, azt nem fogom megkérdezni, mikor.
De én elmondom.
Köszi.
Én a Köteles utcai szülészeten születtem, Köteles Sámuel utcában, ugye ott is tanítok a Művészeti Egyetemen, és egyből idehoztak a Bodoni utcába aztán, ahol most is lakom. Tehát ahol ez a felvétel készül, ebben a szobában gyerekeskedtem is. És nagyon szerettem, hogy van egy nagy udvar, most is tele van madarakkal, annyira szeretem a madarakat. Van fekete rigóm, egyszerű verebem, most visszatértek a rozsdafarkúak, gyönyörű szép galambok sétálgatnak az udvaron, tele van virágokkal, négylevelű lóherékkel az udvar, úgyhogy én ezt nagyon szeretem. És ez is befolyásolt abban engem, hogy a beszéddel foglalkozom. Mert itt voltam egyedül gyerekként, és állandóan meséltem magamnak. Én voltam önmagam legfőbb társasága. Nagyon sok mesét találtam ki, és érdekes ez is, ahogyan most már évtizedek óta meséket mondok, ugye én mondom az esti meséket a Marosvásárhelyi Rádióban minden este, és én azóta is olvasok meséket. A kedvencem Dösszé Gür grófnőnek a meséi, az Ezeregy nap meséi.
Gyerekkorodban olvasott neked valaki sok mesét? Ez onnan ered?
Igen, anyukám olvasott mesét 14 éves koromig, mert én követeltem, és nagyon szeretem, hogyha nekem felolvasnak, mert szeretek belefeledkezni más emberek hangjába, mert rögtön lehet érezni, hogy milyen az az ember. Mert nem az a mérvadó, amit mond, hanem ahogyan mondja. És hogyha minden rezonáló ürege harmonikusan egybezeng, akkor lehet érezni a lelkét.
Ez milyen érdekes, amit mondasz. Egyébként én is azt gondolom, hogy sokkal fontosabb nagyon sokszor az, hogy hogyan viszonyulunk valakihez, mint sem az, hogy épp mit mondunk neki. Tehát, hogy én is nem tudom ilyen tudományosan alátámasztani, mint ahogy te, de én is így gondolom. Anyukád hogy olvasta a mesét?
Színesen. És azt szerettem, amikor anyukám magától mesélt. Volt egy kedvenc mesém, aztán nemrég ráakadtam, nemrég, hát már legalább 15 éve, hogy van egy ilyen mese, ilyen címmel, de a történet más. A Ribike a kislányról, aki mindig csak is ribizlit akart enni. De nagyon sok mesét mondott nekem, nagy tatám is. És itt van még az a mesekönyv is, amiből apukám tanult olvasni. Azt is nagyon szeretem. És amikor szétesett, akkor csiriszt készítettünk nagymamámmal, és megragasztottuk. Úgyhogy ugyanúgy van, ahogyan megragasztottuk. És a cinege cipőjét nagyon szerettem. Szerettem, hogyha meghatódom, hogyha át tudom adni magam annak a történetnek, hogyha én is azt megélem, mint amit a szereplő. Ez nagyon fontos. Az emberi lélekről rengeteget lehet tanulni gyerekként a mesék révén, aztán később természetesen novellák, regények révén. És a legfinomabb rezdüléseket azokat a versekből tanultam meg.
Még egy kicsit anyukádnál is a mesénél maradva, mesélt rólad is? Tehát volt egy olyan szokásotok esetleg, hogy a napi dolgokat így beszéljétek meg?
Igen, sokat beszélgettünk. Még azt szerettem, hogy amikor látta anyukám, mert tehát látta, hogy itt magányos vagyok, gyerektársaságom nem igen volt, akkor hozott egy kicsi csirkét, akit elneveztem Csabikának, a kotló elmarta magam elől, mert egy kicsit csántított. És aztán Csabikát én felneveltem itt az udvaron, és úgy futott utána, mint egy kiskutya. Úgyhogy nagyon jó cimborám volt Csabika. De édesanyámnak 5 testvére volt még, tehát 6 voltak. És Bözsi mamám, anyukámnak az édesanyja, hogyha csak módja volt rá, állandóan olvasott, tehát hogyha ebédszünet volt, akkor felült akár egy fára is, egy faágra is, és olvasott, vagy feltette a hokedlit az asztalra, hogy közelebb legyen a fényforráshoz, és úgy olvasott, amikor a gyerekek aludtak. És nagyon sokat voltam Sáromberkén, és ott élvezettel meséltek az asszonyok családtörténetet, kivel mi történt, miken ment keresztül, és én ezeket annyira nagyon-nagyon szerettem. Úgyhogy nem véletlen, hogy én is írok meséket is, történeteket is.
Ide is el fogunk jutni, mert erre is kíváncsi vagyok. De mondod, hogy nem volt gyerek társaságod. Miért? Hiányzott
egyébként? Mert itt voltam egyedül az udvaron, nagyapámmal rengeteget sétáltunk. Nagyon ritkán mentünk úgy át a szomszédba, hogy más gyerekekkel legyek, de én magamra mindig úgy tekintek még mindig, hogy én nagyon sokféle én darabkából állok, és mikor milyen a hangulatom, máshogyan szólítom önmagamat is. Vagy Julika, vagy Juli, vagy Juliska, vagy Júlia, vagy Jupika, vagy...
Értem. Suliról mesélj egy kicsit, mert hogy el nem tudom képzelni, hogy milyen volt neked akkor ezzel a nagyon színes és nagyon erős kötődéssel az otthonodhoz elmenni suliba.
Én nem szerettem iskolába járni.
Sejtettem.
Én nem szerettem, hogyha nem kíváncsiak a fantázia világomra, és arról, hogy mi minden van benne. Én a mai napig nem szeretem azt, hogyha valamin nem gondolkozhatok el, nem kereshetem meg én magam az összefüggéseket, hanem a szájamba rágják. Emlékszem, hogy 5. osztályban annak örültem a legjobban, amikor magyar irodalomból egy olyan fogalmazás címet kaptunk, mi kellett megírjuk, hogy sétám az elvarázsolt kastélyban. Annyira jó érzés volt, hogy végre szabadjára engedhettem az összes fantáziaképet, ami bennem lakott. Első osztályra még arra emlékszem, amikor megnyertem egy rajzversenyt, és rögtön azt kezdték mondani, hogy biztos nem én rajzoltam a rajzot, tehát rögtön. És akkor szembesültem gyerekként nagyon erőteljesen azzal, hogy az emberek mennyire gonoszak tudnak lenni. És anélkül, hogy örülnének egymás sikerének, támogatnák egymást, rögtön rossz indulat, leépítés, pletykálkodás. És nagyon sok ember éppen azért boldogtalan, mert gyanakszik, mert kisebb rendűségi érzéséből fakadóan másokat leszól állandóan, bezár másokat egy dobozba, nem hagyja, hogy az az ember számára érdekes legyen, hanem felcímkézi. Úgyhogy sokkal jobb volt gyerekként is a magam társasága és a könyvek társasága, mert az egyik legnagyobb hobbim a könyvgyűjtés és az olvasás.
És ilyen beállítottsággal elvégezni középiskolát, érettségizni, végül is van egy csomó kötelező vizsga, egy csomó kötelező tantárgy, tehát hogy ezeket hogy lehetett megcsinálni?
Hát nehezen, mert én délután születtem, tehát én későn kelő vagyok, és számomra kín volt reggel iskolába menni, úgyhogy általában minden második, harmadik nap hiányoztam, mert muszáj volt kipihenjem azt, hogy éjszaka olvastam. Az volt számomra a legboldogabb időszak, amikor délután kellett járni. Az. Remek volt. Tehát ezt is figyelembe kellene venni, hogy ki milyen típusú. Mert aki korán kelő, korán fekvő, annak jó reggel iskolába menni, aki pedig későn fekvő, későn kelő, annak maga a pokol.
Elképzelhetőnek tartod azt, hogy létezik egy olyan rendszer, ahol ezt meg lehet esetleg, meg lehetne valósítani? Mert hogyha egy kicsit gondolkodunk, akkor elég nehéz lenne ezt megvalósítani.
Hogyha az embereknek lenne igényük, és hogyha az embereket érdekelni az is, hogy ők maguk milyenek. Én mindig azt mondom a diákoknak, hogy a legizgalmasabb dolog az életben önmagad után nyomozni. Hogy miért vagy olyan, amilyen vagy. Miért azokat a dolgokat szereted. Miért szimpatikus számodra az egyik ember, miért unszimpatikus a másik, holott semmit nem vétett ellened. Tehát ez a legérdekesebb, és akkor úgy kapcsolódni egymáshoz. Most például újra készülök tábort tartani Magyar Péter lakán, és azt találtam ki, hogy feltérképezem a kiskamaszok esetében, hogy ki milyen intelligencia típusban jeleskedik például. Mert van, akinek a logikai intelligenciája erősebb, van, akinek a természeti, van, akinek az intrapersonális, van, akinek az interpersonális, és még sokféle intelligencia típus van, és az iskola sajnos csak a logikait vizsgálja, meg az értelmi intelligenciát, és nagyon sokan azt hiszik, hogy ők semmire nem jók, és amiután elvégzik az iskolát, jó esetben majd olyan pályára lépnek, ahol ki tudnak teljesedni. De még Babits Mihály is azt mondta, hogy 18 éves korban is nagyon korai tudományokkal foglalkozni, például akár fizika, kémia, matematika, hogy bőven ráér az ember. Először tanuljon meg írni, olvasni, számolni, és fedezze fel saját maga a világot, jöjjön rá az összefüggésekre. Minden ember arra vágyik, hogy másokhoz kapcsolódjon, és kiteljesedhessen, és hogy önmaga lehessen. És meg lehetne ezt valósítani, hogyha az emberek nem olyan környezetben szocializálódnak, ahol általában őket leépítik, és nem engedik azt sem meg a gyerekeknek, hogy kijelöljék a saját határaikat. Aztán csodálkoznak, hogy később szoronganak, megfelelési kényszerük van, inkább beletörődnek abba, hogy másoknak megfeleljenek, hogy kedvezzenek a viselkedésükkel másoknak, hogy másokat szolgai módon kiszolgáljanak, ahelyett, hogy megélnék azt a csodát, amik ők maguk.
Igen, ez a saját határ kijelölése nagyon sokszor, legalábbis én így látom, abból fakad, azért nem engedik nagyon sokan a gyerekeiknek, mert ők maguk sem tudják, ők maguk sem.
Igen.
Tehát eleve, amíg nem tudod, hogy hol vannak a te határaid, addig ki se tudod jelölni azokat. Ahhoz viszont egy valamilyen szintű önismeretre van szükség, ami viszont munkával jár, és nincs nagyon kedvünk hozzá.
És a másik fő probléma az, hogy nem foglalkoznak az iskolában az élőbeszéddel. Az élet minden területén szükségünk van arra, hogy kifejezzük magunkat. Éppen csütörtökön erről fogunk beszélgetni a Marosvásárhelyi Rádióban este 10-től éjfélig, mert minden csütörtökön műsorunk van Ila Gáborra, mi találjuk ki a témákat, és akkor jól kivesézzük minden oldalról, megvilágítjuk a hallgatók segítségével is, és arról fogunk beszélgetni, hogy a stílus valóban maga az ember. Mert nem foglalkozunk az élőbeszéddel, és hányan vannak a társadalomban, akiknek a beszéd munkaeszköz. Kezdve a bolti eladótól, a jogászokig, orvosokon keresztül, a tanárokig, színészekig, ugye az nyilvánvaló, hogy ők tanulnak beszédtechnikát. De a tanárok például nem. Hamar elfáradnak, nem élvezett számukra annyira, tisztelet a kivételnek, elég kevés az olyan tanár, aki úgy tud lelkesíteni, hogy a diák a kötelező penzumon kívül is még érdeklődik az adott tantárgy iránt. Tehát, hogy nem foglalkozunk az élőbeszéddel, én nagyon sok retorikai gyakorlatot végeztetek a diákjaimmal. Szöveges rögtönzést, kis önálló beszédműveket kell létrehozniuk. És azt látom, hogy azok, akik maximalisták, szorongók, olyan nehezen tudnak felengedni. Nem látnak képeket. És aki nem lát képeket, azt lehet tudni, hogy a tudatalattia tele van félelemmel, stresszképekkel, mert mindent elraktározunk, ami bennünket ér képek formájában 6 éves korunkig.
Kanyarodjunk
És sokkal
már
jól.
vissza, és mondd már el, hogy mit végeztél a középiskola után, mert én most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor mi az, amit te itt tanultál, hogy
Én
ilyen
színészakon végeztem,
Igen?
de már első éves koromban kiválasztottak a Marosvásárhelyi Rádiónál, hogy mondjak verseket, meséket. Mert annak idején, amikor diák voltam az egyetemen, Illyés Kinga is, Kilár Kovács Katalin is, mindenhova engem küldtek, mert nagyon jól tudtam primavisztázni is, tehát első látásra felolvasni, hibamentesen, meg szövegeket mondani, meg lehetett velem beszélgetni. És amiután elvégeztem a színművészeti egyetemet, éppen ennek okán felkértek akkor, hogy tanítsak beszédtechnikát. És ez számomra rettenetesen izgalmas terület, mert alapvetően megmutatja a beszédünk azt, hogy milyenek vagyunk. És nem csak a stílusunk, mondom, hanem ahogyan beszélünk.
És akkor ezt te azóta is tanítod, de nem csak az egyetemen, mert látom, hogy nagyon sok helyre hívnak, és azért azt látom, hogy nagyon sok közösség kezd nyitni ebbe az irányba, nem? Te nem így látod?
Én remélem, tehát számomra kiinduló pont az a beszédünk, amely a személyes rezgésünk, a hangunk, a személyes rezgésünk. És én innen indulok. Én nem vagyok pszichológus, de sokszor sokkal jobban ráérzek arra, hogy ki milyen a beszéde révén. És vannak olyan fiatalok, idősebbek is, akik megkeresnek engem, és akkor hangterápia segítségével, manuális vibrációt alkalmazva igyekszem visszaállítani azt az eredeti hangélményt, amelynek a birtokában voltak, akkor, amikor még önfelettek tudtak lenni gyerekként, és tudtak örülni teljes szívvel. És egyre többen foglalkoznak ezzel világszerte, tehát a hang eredeti zöngésségének a visszaállításával, mert azzal egy időben az önbecsülésünk is megizmosodik, kiteljesedünk, hogyha a hangunk zöngés, hogyha élvezettel beszélünk, hogyha megsimogatja a belső szerveinket, hogyha olyan kellemes hangzású például.
És mit látsz, amikor így elhívnak téged egy-egy ilyen előadásra, akkor az emberek mit várnak leginkább? Vagy mit szeretnének tőled?
Hát szerintem elsősorban jól szeretnék magukat érezni, mint ahogyan mindenki, aki elmegy egy közösségi rendezvényre, szeretné magát elsősorban jól érezni, aztán tanulni is, ugye fejleszteni is önmagát, csak hogy nem létezik önismeret és önmagunk fejlesztése mindaddig, amíg fel nem térképeztük nagyon-nagyon alaposan, hogy mi ért minket gyerekként. Tehát amíg ezt nem tesszük meg, és nem ismerjük a családunk történetét, de tényleg több generációra visszamenőleg, részletesen, és nem tudjuk azt, hogy életünknek melyek voltak az igazán jó pillanatai, és hogy melyek voltak a kevésbé jók, tehát hogyha mindennek a tudatában vagyunk, akkor ki tudunk menekülni abból a tagadásból, hogyha egy helyzet számunkra kellemetlen, akkor hátat fordítunk annak az embernek, aki konfliktuálódik velünk.
Adódik esetleg ezeken, amikor így találkozol emberekkel, és most azt a szót hozom, hogy előadást tartasz számukra, de nyilván ezek beszélgetések, tehát én láttam többet is, és láttam, hogy interaktív előadások, tehát hogy nem arról van szó, hogy te kiállsz a tábla elé, és másfél órát beszélsz, és utána vége van. Tehát, hogy adódik arra esetleg lehetőség, hogy egy ilyen megpiszkált embernek utat mutas. Tehát, hogy igénylik ezt az emberek, elvárják, vagy meghallgatják, hogyha úgy érzik, hogy te valamit elindítottál bennük, hogy mit javasolsz, hogy merre tovább.
Igen, és nagyon sokan írnak nekem. Én mindig elmondom az e-mail címemet. Egyszerű is, vicces is, tehát Julia gyere, egybeírva csupa kisbetűkkel, hogy gyere, és kukac@gmail.com, és rengeteg könyvet küldök elektronikus formában, amikor látom, hogy mi a gond, hol vannak elakadások. És nagyon élénk kapcsolatot tartok sokakkal azok közül, akik már találkoztak velem. Most például egy hosszú előadás sorozatot fogok tartani televízió, rádió bemondóknak. Tehát azt is nagyon szeretem. Vagy önismeret a beszédünk révén.
Hűha, ez nagyon érdekesen
Igen.
hangzik. Mesélsz róla egy kicsit?
Hát én feltérképezem mindig az embert, a testtartás már nagyon sokat elárul rólunk, Tehát minden, ami velünk történik, nyomot hagy a testünkön, a testtartásunkon is. Rögtön látszik, hogy ki hogyan ül. Tehát abból már következtetéseket lehet levonni, hogy mennyire szocializálódott például bántalmazó, leépítő környezetben. Aztán, hogy kinek milyen a kezefogása, hogy melege a tenyere és száraz, vagy hideg, nedves, mennyire szorítja meg az ember kezét, már abból sok mindent meg lehet tudni, vagy ki hogyan járja el a cipőjét, vagy ki hogyan ül le, hogy tartja a lábát, milyen gesztusokat tesz, melyek a visszatérő gesztusai, melyek azok a szavak, amelyeket a leggyakrabban használ, melyek azok a mondatok, amelyeket a leggyakrabban mond ki, hogyha úgy érzi, hogy veszélyben, az önértékelése, hogyha megtámadják esetleg, hogyha karaktergyilkosságot akarnak ellene elkövetni, vagy hogyha megkérdőjelezik az értékeit. És aztán azt figyelem, ugye, hogy kinek milyen a hangja, a hangjának a minősége, mert a hanglejtésünkben a személyiségünk dallama mutatkozik meg. Minél szélesebb amplitúdójú dallamíveket hozunk létre, annál inkább tele vagyunk derűvel, életszeretettel, tenni akarással. Minél szűkebb a dallamívünk amplitúdója, annál inkább lemondóak vagyunk, vagy akár depressziósak. Tehát rengeteg mindent meg lehet ebből állapítani. És így tovább, így tovább. Tehát nagyon sok aspektusa van ennek a kérdésnek. Kezdve az, hogy ki hogy jár például, azt is feltérképezem.
Hadd legyen ez a reklámhelye, bár nem nagyon szoktam ilyet csinálni. Elérhetők a te könyveid valahol? Hogyha valaki kedvet kapott, erről többet
most meg fog tudni. Megjelenni a doktori disszertációm. Nagyon érdekes, mert mindig csak akkor mertem valamibe belemenni, amikor szűnt bennem a bizonytalanság. Tehát nagyon sok minden az életben sokkal későbben történt velem, mint másokkal. Éppen ezért, mert kivártam, holott én nagyon türelmetlen vagyok. De mindig éreztem, hogy ez még nem az, aminek lennie kellene. Úgyhogy nem sokára jelenik meg a doktori disszertáció, mert kidolgoztam egy egészen sajátságos és érdekes módszertant a beszéd oktatására, egy saját technikát, a félig kötött formájú szöveges rögtönzés gyakorlati haszna a beszéd oktatásra, ami azt jelenti, hogy félig megvan a szerkezet, és félig pedig a gyakorlatot végző teszi hozzá szókincsének, pszichés állapotának függvényében, fantáziájának függvényében a másik részét a gyakorlatnak. És érdekes ezen végigmenni, mert fontosnak tartom, hogy a két agyféltekénk kihasználhatósága, kihasználtsága 50-50% legyen. Hogy a két agyfélteke közötti húzalozottság kellőképpen élénk legyen, és ez segítik elő a gyakorlataim is. Nagyon sok szorongó embernek tudok segíteni a gyakorlataimmal.
Biztosan próbáltad a diákjaiddal ezt, vagy többször is kipróbáltad. Milyen a visszajelzés, vagy mit tapasztaltál?
Sokan nagyon szeretik. Mindig találok ki új gyakorlatokat, és tesztelem rajtuk, és megkérdezem, hogy ez tetszik, vagy nem tetszik, szavaztatom őket, és ami jó, azt viszem tovább. Ami nem olyan népszerű, azt elengedem. De naponta találok ki új gyakorlatokat, ma is kitaláltam egyet, igen.
Mondod, hogy hamarosan meg fog jelenni a doktori disszertáció, de továbbra sem mondod, hogy hol érhetők el a könyveid. Vagy hogy egyáltalán, amit te írsz, vagy amiről most beszélsz, hogyha valaki kíváncsi lett rá, akkor hol tudja ezeket megtalálni?
Hosszan írtam az óvónők lapjába, mert a másik meggyőződésem az, hogy a szülőkön kívül az óvónők a legfontosabbak a gyerekek életében, és nekik kellene a leges-leges legképzettebbeknek lenniük. Óvónőknek is rendszeresen tartok képzéseket, és az eszéim megtalálhatóak az óvónők lapjában, de mondom, hogy aki rám ír, és megmondja, milyen témával kapcsolatban érdekelnék, akár gyakorlati útmutatók is, akkor küldöm.
Nagyszerű, remélem, hogy akit érdekel, az veszi is a bátorságot, is írni is fog neked. Ha arra gondolunk, hogy ma a közösségi média mennyire elvesz ebből a mindenből, ebből a színességből, amiről te mostanig beszéltél, akkor mit gondolsz, milyen irányban halad a világunk? Persze ez így most egy kicsit közhelyes, de szerinted van okunk aggodalomra, vagy nincs?
Van, Mert nem tudjuk már olvasni egymás testi jeleit, mert nem nézzük egymást, hanem a telefonunkat bámuljuk. Nem fogjuk meg egymás kezét, nem simogatjuk, nem öleljük meg egymást, nem vagyunk kíváncsiak egymás történeteire, nem keressük a közös pontokat. És sivárodik a nyelv, és hogyha sivárodik a nyelv használatunk, akkor sokkal sematikusabban is gondolkodunk. És ezek a lebutított műsorok, nem tudom miért gondolják azt, hogy az embereknek elsősorban az ilyen blödségekre van igényük. Mert nagyon sokan írnak nekem például a csütörtöki műsorral kapcsolatban is, hogy hallgatják rendszeresen. Tehát mégis szükségük van az embereknek tartalmas előadásokra, filmekre.
Jó filmekre.
Jó filmekre. És olyan filmekre, amelyek választ adnak, akár csak a mesék egy-egy életközépi válságunkra például. Nagyon sokan feladják, és örömtelenekké válnak. És a legfontosabbnak én éppen azt tartom, hogy visszatérni a gyerekkori önfelett lényünkhöz, akár a mesék, akár a játék révén. Nagyon szeretek játszani, én most is tele vagyok mindig játékokkal, és a diákjaimmal is rengeteget játszom.
Igen, ezt én is szoktam mondani, amikor így hallom, hogy 40 évesen azt mondják az emberek, hogy ó, nekem már annyi, vagy ó, nekem már minek, hogy de hát nem lehet ezt 40 évesen feladni, és akkor azt szokták mondani, hogy könnyű neked, mert szerencsés alkat vagy, mert van benned kíváncsiság. Minden bizonyal így van, de hogy építhető, vagy megszerezhető ez a kíváncsiság, vagy tanulható az, hogy az ember valóban akarjon, képes legyen olvasni, játszani, egyáltalán elindulni ezen az úton, vagy akár az önismeret útján, mert azt is látom, hogy nagyon sok ember már pontosan tudja, hogy szüksége van rá, de mégsem teszi meg azokat a lépéseket.
Nekem nagyon nagy vágyam az, hát a nyugdíjig még 10 éven van, tehát én már 54 éves elmúltam.
Isten éltesse.
De 14-nek érzem magam. Nagyon nagy vágyam az, hogy erdélyszerte minél több előadást tartsak a magyar beszéd szépségeiről, hogy mi minden rejlik a nyelvben, hogy milyen fantasztikusan tudnánk egymáshoz kapcsolódni, hogyha kíváncsiak lennénk egymás élettörténetére. Tehát felkelteni azt a kíváncsiságot, ami megvolt bennünk gyerekként, de aztán valahol félúton, amikor úgy gondoltuk, hogy a státuszszimbólumok gyűjtése határozza meg az értékünket, akkor ez valahol kiesett a tarsójunkból. És ezt szeretném valamiképpen újra az emberek figyelmébe, fókuszába helyezni. Nemrég voltam Kézdivásárhelyen is, teltház előtt tartottam előadást, nagyon sokat nevettek. Tehát valahogy igyekszem ötvözni a tudományosságot a stand-up comedy-vel.
Lehet.
Szerintem igen.
De hogy nem lehet ez egy egyszerű feladat, azt gondolom.
De szerintem ez a lényemből fakad. Én mindig ilyen voltam. Tehát ha kirándulni mentünk, akkor odaültettek engem, a sofőr mellé kezembe adták a mikrofont, és kellett kommentáljam, amiket látok, és mindig úgy beszéltem, mint hogyha könyvből olvasnám. Mert átengedtem magam minden élményt mindig.
Több ilyen beszélgetésünkből kiderült az eddigi meghívottaimmal folytatott beszélgetésekből, hogy egyrészt, ami a Székelyföld vagy az erdélyiség előnye, az ugyanakkor a hátránya is, és mégpedig a bezártság, a zártság, a nem engedünk, nem adunk fel semmit, mereven ragaszkodunk, már a szót sem szeretem, hogy mereven ragaszkodunk, de hogy mereven ragaszkodunk a hagyományainkhoz, ahhoz, amit úgy gondolunk, hogy érték, de hogy tehát egyrészt ez az, amit valóban megtartja ez a közösséget, ugyanakkor ez a mi nagy hátrányunk is, mert hogy tényleg merevek vagyunk, és tényleg csak törni tudunk, nem tudunk hajolni. De ezt hogy látod?
Pontosan így látom. És közben mindenkiben meg lenne az igény, hogy jobban érezze magát ebben a közösségben. Mert mindenki büszke arra, hogy ilyen egyenes derékkal kitartottak az ősök, és hogy megmaradtunk, és megvetettük a lábunkat ezen a földön, ami a kis hazánk. De hát nem lehet állandóan hagyományőrzés címszó alatt elzárkozni minden újdonságtól, elzárkozni az önismerettől valóban. És nem lehet a gyerekeket úgy nevelni, mint ahogyan bennünket neveltek, hanem meg kell érteni azt, hogy minél inkább kötődik egy gyerek a szüleihez, minél őszintébb tud lenni velük, kifejezheti az igényeit, elmondhatja, hogy mi érte az iskolában, játék közben, tehát minél komfortosabban érzi magát, a kamaszkori változások után újra tud a szülőkhöz csatlakozni. Mert akit megszégyenítenek, bántanak, vernek, lekicsinyelnek, az óriási súlyos hátizsákkal indul az életnek, az élet útjának. Tehát ezt kellene. A szülőknek is jobb lenne. Utólag is tudunk gyógyulni. A gyerekkorban elszenvedett sérelmeket be tudjuk gyógyítani a saját gyerekeinkkel. Hogyha kíváncsian, szeretettel, játékosan fordulunk feléjük, és hogyha letesszük a telefont, és kézen fogjuk a gyerekünket, és felfedezzük vele együtt újra a világot, mert mindig újra lehet kezdeni. Minden egyes nap lehetőség arra, hogy meghalad a régi önmagadat, és hogy ne kövesd el ugyanazokat a hibákat, amelyek téged szorongóvá tettek, gyanakvóvá, pletykássá, gonoszszá, rosszindulatúvá, gyűlölködővé. Lehet ezen
Irigyé.
változtatni.
Hát szerintem legyen ez az árszom, úgyhogy köszönöm szépen a
Én is köszönöm
beszélgetést.
szépen, és sajátságos módon telefonon keresztül beszélgettünk, mert egyikünk sem a technika ördöge. Szia!
Ja.
Ez volt az És te ki vagy című műsor eheti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Viszont hallásra!